Kosztolányi. Az elbeszélő Kosztolányi mindig ügyel rá, hogy ne untassa olvasóit. Amint mesélni kezd, mindig kíváncsiságot, várakozást kelt. Sokszor még csattanója is a novelláinak, de mindig megtudunk belőle valami újat, hírt a világról, amit még nem tudtunk. Mégis rosszul jár, aki beéri ezzel, aki mondhatnánk, bedől a nagy író udvariasságának, s azt hiszi, hogyha már egyszer úgyis tudja a történet végét, nem érdemes újra elolvasnia. Másodszor, hogy olvasás az okos ember nem kevesebbet, hanem többet kap Kosztolányitól, mint amennyit először a történettel kapott. Már nem köti le annyira figyelmét a mese, az alakok. Észreveszi, hogy amit talán csak a megírás szépségének, művészi megformálásának vélt, csupán a kivitelezés finomságának, a mondani való, aféle díszes csomagolásának, az éppen megfordítva, bízás tekinthetni a költő mondani valójának, belerejtve, belecsomagolva az érdeklődését lekötő elbeszélésbe. Kiderülhet az is, hogy még a történetből is más érdekelt bennünket, és másképpen. Úgy, ahogy például Arany János a szabadságharc leverése után éppen Osszián, ködös, homályos énekével, na a történet végét Arany is tudta, a holtakat miért vered fel, nincs többé Kaledónia nép, kit te felgyújts énekeddel, s mégis érdekelte. Érdekli most a lelkemet, írta. Borongó ég, kihalt tusa. Így érdekli. Érintgeti lelkünket, hozzánk ér, megillet. Horzsolgat bennünket Kosztolányi újra és újra olvasásakor valami, az elbeszélt dolgoknál és az elbeszélés mesteri módjánál is lényegesebb, több, elemibb, de néven bajosan nevezhető valami. Bajosan, mert hiszen ha lenne rá szavunk az emberi nyelvben, ha beleférne a már meglevő fogalmaink világába, akkor nem kellene novellákkal, költészettel, művészettel fáradtságosan létrehívni. Kosztolányi elmondja, hogyan dicsérte meg az írásait egy igen egyszerű öreg vidéki olvasója. Mindig elolvassa őt az újságban, mert jól kifondálja, kérem. Aztán csak rávágja mindig a fonákját is. Mondom is az asszonynak, tette hozzá az öreg magyar. Aminap mondom is az asszonynak, lásd, ez az érzet. Szóval érzet. Kosztolányi novelláiból nagyjából kihámozható, hogy folyt le az élete. A család, szabadka, iskolák, diákkori utazások, aztán a század elejé Budapest, a nyugat indulása, nagybarátok és kis pillangók, szentek, őrültek, színésznők, újságírók, az ország szellemi fénykora, vagy történelmének Mohács óta a legfájdalmasabban tragédiája, a költő szülőföldjének, melyet a szívébe már korán elszakadt, valóságos elszakítása. Házasság, gyermek, munka, folyton munka, boldog munka, halálos betegség, utazás éjszakra, utazás vissza haza. De hát ez még mind nem az érzet, ugye? Ilyesfélét néhány útlevél adattal és fényképpel kiegészítve bármely életrajz is tud közölni. A novellák egészen más kérdéseket tesznek fel az írónak. Érdemes volt-e megszületni? Aztán, hogy érezte magát a világban? Milyen hát ez az egész? Válaszul a csattanos történet meg a másokra szóló anekdota ürügyén kapunk egy teljes Kosztolányi tájat, Kosztolányi világot, háttérnek, alapépítménynek, zenekíséretnek, mint látomást, költői víziót, álmot, vagy álommal kevert és kiegészített valóságot, képzeletbeli tájat, világot, nem, ellenkezőleg, olyan konkrét valóságosat, hogy vissza fogunk hőkölni a legjobb életrajzok, fényképek siralmas ürességétől, és azt fogjuk érezni, hogy nem is arról a Kosztolányról készültek, akinek a valóságos életét az írásaiból már szinte személyesen ismerjük. Így szokta elszegényesíteni a létezés mérhetetlen és áttekinthetetlen gazdagságát az, amikor rövid földi életünket tényszerű adatokban és az évek számával próbáljuk mérni. A valóság egyetlen pillanata, impulzusa, mozzanata sokkal sűrűbb, hevesebb, káprázatosabb, sem hogy bármivel is mérhető volna. Kosztolány a létezésnek ebből a sértetlen abstrakciókra nem bontott alaprétegéből ragad meg, és ad át mindig valamit, abból a neve sincs teljességből, amit tényleg átéltünk, valamit, ami felfedezés, és mégis ősi ismerős, ráismerünk, mint tulajdonunkra, és ahogy mondják, segít élni. Nem úgy, hogy gyakorlati vagy elméleti jó tanácsokat ad, vagy erkölcsi útbaigazítást, még kevésbé úgy, hogy elterli figyelmünket a valóságról, mint a jó detektív regény, vagy éppenséggel álom világba ringat, mint a rossz irodalom, Kosztolányi a durván leegyszerűsített látszat valóságból segít visszatalálni a saját életünkbe, a mindennapjaink eredeti teljességébe, ahol a mérhető adatoknak, megfogalmazható tényeknek, vagyis mindannak, amiről azt hiszük, hogy a világban történik, velünk vagy körülöttünk, igen csekély a fontossága. Megmutatja, segít felfedeztetni, felismertetni velünk, hogy életünk folytonossága mennyivel valóságosabb dologokkal van tele. Miként a novellái is, a történeten messze túl, fénnyel, színnel, ízzel, áhítattal, szépséggel, regényességgel. A boldogság mindenféle járattával, szintjével, lehetőségével, új és új dolgokkal, amikre vágyunk. Régi és réges-régi dolgokkal, amikre emlékezünk. Ellentmondásokkal, amelyek össze vannak kapcsolva, szinte egymásra vannak utalva, miként az előbbiek is. A változást kívánjuk mindenáron, s ugyanakkor a maradandóságot is, megőrizni mindent, ami megvolt, örökre, igen ám. De elmúlik minden. Tele vagyunk tervekkel, várakozásokkal, elképzelésekkel a jövőről. Bélyegeket gyűjtünk és barátokat, kerékpározni tanulunk meg, franciául felkészülünk dicső tettekre, szerelemre, alkotásokra, vagy békés vidéki életre, vagy farsangra, nagy útra. Aztán egyszerre, 40-50-60 éve, jóforra el sem kezdtük a tervevet életünket, már is itt a vége. És mégis Kosztolányi kiegyenesíti a derekunkat. Halállal, romlással, kudarccal, bukással, vereséggel szembenézni, füstbe ment reményekkel békében együtt élni rangot ad a nyomorúságnak, méltóságot a katasztrófának, megszépíti, nem szépíti, új, soha nem ismert szépséget ad a boldogtalanság csúfságának. A szenvedés is lehet új erőt adó, ha például a vezeklés a legnagyobb szégyenünkért, a szeretet nélküliségért, ha pedig ellenkezőleg szeretetből fakad, mint a kicsike Ilonka életért remegő apja szívében, egyenesen gazdagíthatja, kitágíthatja elsatnyult érzelmi világunkat a hevességével, a fájdalom, aggodalom, ahová beletelepszik, létrehív a szívünkben egy olyan helyet, amely addig nem létezett. Ez a feladata. Először bevallom, hogy boldog vagyok. Kezdi Kosztolányi élete 48. évében, a mélységesen őszinte és példátlanul bátor önarcképében mindenek a felsorolását, ami népszerűtlen, ellenkezik az úgynevezett korszellemmel, amivel megsérte az olvasóit, tönkreteszi bennük azt a regényesen hamis képet, amit fáradtságosan festegettek róla. Jól tudta, hogy ez az első vallomása talán még a többinél, hogy nem becsüli le az értelmet, hogy hisz a költészet öncélúságában, hogy nem erkölcsi, hanem esztétikai parancsokra hallgat, még ezeknél is kiábrándítóbban hat majd. Akkor is, most is, a nagyművészek nem titkolták, hogy a világ minden fájdalmát, kilátástalanságát, tragikumát hordozzák lelkükben, és hamarabb hasonlítottak csak ugyan egy beteg sashoz, mint egy szép szál szeretetre méltó férfihoz, aki jól mer érezni magát ebben a síralom völgyében. De vajon? Mert ahogy később kiderül, hogy akiket homo moralisnak nevez, az irgalom nélkül vetne joggal, a gyerna tüzére, csak képmutató erénycsőszök, öntelt erkölcsprédikátorok, sőt hibbant, hiányos lelkű, hatalomra törő világmegváltók, éppen az erkölcskontárjai, épp az emberi érzelem világunk nyomorékjai, vajon boldog is csak annyira, mint erkölcs nélkül? A hiányos torz morállal, a szeretet és szabadság nélkül a morállal szemben Kosztolányi éppen az erkölcs védelmében tagadja, hogy helyes és jó lehet az, ami rút, ami semmi elképzelhető módon nem tetszett egy épeszű, épp lelkű embernek, amiben a szépségnek leghalványabb, legáttételesebb formáját sem tudjuk beleérezni. A kihívóan és bátran magára vállalt homo esztétikus helyet nevezzük hát őt inkább a nevén, homo integer volt. Talpig épp, csorbátlan, egész ember. Verseiben nem egyszer, mint a hétrészes, talán nyomatékosnak szánt, számadásban így beszél. Ne szépítgess, te gyáva, boldog akartál lenni és hiába, hát légy mi vagy, végképp boldogtalan. Meggyőzően vágja az arcunkba saját arcába, gyáva az, ki boldog. Aztán ugyanekkor, ebben az utolsó kötetében, egy másik versében, amit talán csak egy korahajnali óra levegőjének szinte prózaírói pontosságra, hitelességre törő spontán megragadásának szánt, talán csak az éjszakai munka utáni kimerültségének, idegrendszere túlfeszítettségének váratlan eufóriába fordulását próbálta lekottázni benne, szóval a nagyversei közt is egyik legnagyobbá nőtt hajnali éjszakségben, mégis a boldogságtól fel-fel kiabál. Hát most már boldog volt-e Kosztolányi, vagy boldogtalan? Döntsd el, Désiré, ki a farbával, követelhette a barátja Karinti. Ne hagyjuk, hogy kinevessenek. Ők, akik a modern matematika felfedezései előtt is tudták, hogy az arisztotelészi logika nem mindenütt érvényes, s a két ellentmondó állítás egyszerre lehet igaz. És hogy a boldogtalanság épp úgy nem ellentét a boldogságnak, mint a gyűlölet a szeretetnek, inkább egy válfaja, vagy határesete, esetek szükséges összetevője. No de, Kosztolányit nem a saját személyes boldogsága érdekelte igazán, hanem maga a boldogság, mint írói-költői téma. Nehéz és hálátlan téma. Tolsztoj talán mentegetőzve a tárgy választásért ilyenfélén kezdi egyik híres regényét. A boldogtalan családok mind a maguk módján boldogtalanok, míg a boldog családok mindegyformák. Hát nem egyformák. Ellenkezőleg a boldogtalanságok fajtái mennek nagyjából egy kaptafára. A boldogság az, ami sokféle, megnevezhetetlen, feltérképezhetetlen. A boldogtalanságot könnyű üstökön ragadni, ábrázolni, megérteni és látszólag közérdekűbb, mert egyetemesebb érvényű mondani való. A boldogság, melynek lappangó, mély áramait vagy higgadt, tompa szívverését, kiszámíthatatlan fellángolásait, vagy leülepedett keserű nyugalmát, Kosztolányi sokszor szokatlan helyzetekben fedezi fel. A boldogság még majdhogy nem ismeretlen, felkutatásra váró terület, és Kosztolánynak olyan egyedül állóan saját témája, mint nagyon kevés hasonló nagyságrendű írónak a világon. Nagy kockázat ez, az őszintjén vállalni a világ valamiféle romantikus látását, vállalni, hogy végül mindent egybevetve mégis szép az élet, és igent mondani rá. Az író kénytelen ugyanis becsületesen kézzelfogható példákat felhozni, mint mondjuk a csillagos nyári éjszaka, vagy az iskolában menet hógolyózó gyerekek, és ezek a képek, mennél nélkülözhetetlenebbek, annál üresebbé, elcsépeltebbé váltak, s hitelüket vesztett példákkal, ábrázolásra együtt az író is hitelét veszti. Rózsaszínű pingált ámításnak, édeskés, olcsó önáltatásnak tekintjük majd a művüket. Mennyivel igazabb, komolyabb, becsületesebb az emberi sorsot reménytelennek, kétségbeejtőnek ábrázolni, és mennyivel könnyebb? Kosztolánya nehezebb részt választja. Sokszor egyenesen megcélozza tudatosan az emberi boldogság forrásainak, rétegeinek, titkos szerkezetének kutatását. Mégis a végső és elemi mondani valóját nem tudatosan, nem a tündöklő okosságával közli, hanem hogy minden művészet intuícióval, beleárasztva hangjába, egész művének szövetébe szinte, ha elfogadjuk, hogy a boldogság témája, hát nem olyan értelmetlen, mint mondjuk a növény tankönyvnek a növény, vagy Tolsztojnak a boldogtalanság, hanem úgy témája, ahogy a kenyérnek a búzaliszt, amiből sütötték. De hogy milyen szuverén, hatalmú, nagy író a maga birodalmában, hogyan tudja felhozni a tudatosság peremére, amit mély intuíciója megtalált. Megmutatja, ahogyan egy elnyújt képhez nyúl, melynek tisztaságára, naivságára, elemi erejére szüksége van. A Boldogság című novellájában kinyomozza emberi létünk egyik alapvető érzését, szinte az életkedv nukleuszát, ősforrását, az egészen kicsi gyermek, az édesanyja feltétel nélküli ellenszolgáltatás nem váró szeretetének biztonságában még kiváltságos helyzetben él, amit természetesnek érez. Ezáltal semmi sem korlátozza, nyomorítja az érzékenységét, felfogó képességének szabadságát, hogy átélje a feléje áramló világot, ahol minden benyomás új, érdekes, varázslatos neki. Az író, Esti Kornél, Stockholm felé, talán a halál felé, ki tudja, mifelé utazva. Egy soha nem látott idegen kisváros hóesésében váratlan felismeri egyik ilyen kisgyerek korabeli érzését, és boldogság fogja el. Uramisten, gondolhatnánk, hát felismerte? És most mire megy vele? Rádium töltése van-e ennek a még emléknek is, alig nevezhető régi-régi kis szín, vagy szag, vagy hang újraérzékelésének, és elfújja majd a bajt, halált? Változtat-e bármit is az életén? Nem. Nem. Semmit, sehogyan, semmerre, sehol. De tény, és marad a tény, hogy ismerte valaha az életnek olyan áradó kedvét, tágasságát, áhítatát, várakozását, a puszta létezésnek tiszta teljes intenzitását, noha csupán egy kisgyerek hétköznapi, akármilyen negyed órájának nem is okvetlenül derűs, akár kesernyés vagy fanyar, akár félig kíváncsi, félig közönös, de valamilyen hangulatába beleágyazva, amit boldogságnak lehet nevezni. Most mire megy vele, hogy ismerte valaha? Sokra. Tanúságot, bizonyítékot kapott, hogy múlóföldi életünk mégis nagyszabású dolog. Amit ismert valaha, megvan sértetlenül, s nem ábránt illúzióképzelgés, hanem az élet kiindulópontja, mint egy tárgyalási alapja. Követelményes alkatrész a legelemibb valóságnak. Hiába fog nem sokára elillani eszméletéből ez a boldogság, ami elfogta, sőt, hiába fog összedőlni egyszer a világ mindenség is, mert ami megvan, az nem a boldogság, és nem is a világ. A behalmazott kisváros képe csupán az emlékezés fogódzója. Az először megpillantott hóesés csupán lehorgonyozta, megrögzítette az emlékezetében visszaidézhető módon azt az érzést, amivel 2 évesen, 3 évesen a világot egyáltalán nézte. Azt, amivel a parányi gyerek fogadja a jelenségeket, míg a valóságról alkotott elképzeléseink nélkül, sőt, még a nyelv a szavak nélkül, mikor még az ego, az énünk sincs egészen leválasztva arról az észlelő, személytelen nagyobb valamiről, ami, aki a jelenségeket felfogja. Ha majd 40 évesen érzésnek nevezi, szavakat keres rá, ilyesfélén fogja értelmezni, amivel a létezést fogadta. Ámulat, félelem, vonzódás, és visszaretten is az idegen új, ismeretlen világtól. Meghátrálás és kíváncsiság, vakmerő kalandvágy és biztonságos különlét, éles gyanakvás és lelkes elragadtatás, vagy ki tudja még mi minden egyéb, amelyek azonban mindenestől benne foglaltatnak egyetlen korábbi, teljesebb érzésében, hogy létezni csodálatos, regényes, nagyszerű dolog. Ezzel kezdődik a világ. Ezt nem szabad veszni hagyni soha. Ehhez kell, hogy tartsa magát minden dolgában, egész életében, mindenen át, másképp nem tudja megőrizni sértetlenül. Az esti kornél nehéz, szigorú erkölcse ez. És a halál felé, a semmi felé utazva attól fogja el a váratlan boldogság, hogy bebizonyosodik, meg tudta őrizni.